Holgersson reggel 8-kor szinkronizálni, ezzel a baritonnal, ami ráadásul a éjjel 4-ig tartó balettcipős bajorimis beszélgetések után. Körülbelül így egy olyan. Hova mész be? Melyek a szinkron? Mit csinál? Azt éneklem.
Miss Holgersson!
A házigazda Felméri Péter. Humor nélkül lehet, de érdemes.
Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Jó napot kívánok, 4:05 előtt 2 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá? Mindez csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek még ma is hősök? Vasárnap van a Magyar Hősök Emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sportág történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. Telefonszámunk, amely a 061-es és a 0630-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, SMS számunk 30-9666, a hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást pedig megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A Magyar Hősök Emlékünnepét május utolsó vasárnapján tartják azokra a magyar katonákra és civilekre emlékezve, akik az életüket áldozták hazánkért. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején 1917-ben iktatták törvénybe. A Bele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére. Abban az időben állt fel a hősök emlékét megörökítő országos bizottság, a szervezet feladata a települések emlékmű állítási programjának lebonyolítása volt. 1929-ben avatták fel az első világháborúban elesett katonákra emlékező hősök emlékkövét a budapesti hősök terén a milleniumi emlékmű előtt. A hősök emlékünnepét egyébként 1924-ben iktatták törvénybe, és május utolsó vasárnapját jelölték ki erre. A 1945-től a kommunista időszakban nem tartották meg, 1951-ben még az emlékkövet is eltávolították a hősök teréről. A helyén 1956. április 4-én avatták fel a ma is látható alkotást. A rendszerváltozás után megváltozott a helyzet, országszerte sorra épültek az első és második világháborús emlékművek, 2001-ben pedig az országgyűlés az érintették körét hivatalosan is kibővítette mindazokra, pontosan idézem, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták, vagy áldozták Magyarországért. Önök szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Bár háború, hála Istennek nincs, legalábbis a mi hazánkban nincs. Önök szerint léteznek-e még ma is hősök? Vendégünk dr. Kő Artúra, Magyarság Kutató Intézet munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Mit jelent ma a magyar hősök emlékünnepe a magyar társadalom számára? Egyáltalán számon tartják-e a közemberek ezt a napot?
Azt gondolom, hogy az a furcsa helyzet állt elő, hogy egyre kevesebben tudják, hogy ez a május utolsó vasárnapja hazánkért vérüket áldozó, életüket áldozó emberek emléknapja. És hát ha megnézzük, igazából az is tapasztalható, hogy egyre elcsépeltebb a hős, mint kifejezés. Kíváncsi leszek a betelefonálóknak, kik a hősök. Ugye nagyon sűrűn használjuk szinte minden nap, ez az én hősöm, ilyen hősöm, olyan hősöm, és így egy kicsit valamelyes devalválódott a szónak az értéke. Kíváncsi vagyok, hogy kiket jelölnek meg a hallgatók hősként.
Igen, de akkor, hogyha ezzel baj van, akkor az emlékezett politikával is baj van nyilvánvalóan. Hol érhető tettem, mondjuk adott esetben a, hogy is mondjam, hát a mindenkori hatalom felelőssége, és egyáltalán mondjuk nekünk, civil embereknek a felelőssége, és akkor ebben még vonjuk be egy kicsit az oktatást is szerintem.
A helyzet az, hogy a 20. század vérzivataros időszakát követően ugye annyira réteges a társadalom milyen szempontból, hogy különböző politikai, világszemléleti elgondolások, látásmódok alapján különböző csoportok, különböző emberek, különböző történelmi személyiségeket tartanak hősnek, és annak ellenére, hogy adott korszak nemzeti alaptanterve megjelöl hősöket, sokan sokfélét gondolunk egy-egy történelmi szeméről, egyeseknek hős, mások úgy gondolják, hogy nemzetvesztő, nemzeti tragédiát előidéző személy. A korábbi évszázadok történelmi személyiségeivel kapcsolatban azt gondolom, hogy sokkal nagyobb az esély arra, hogy konszenzus alakuljon ki a társadalomban.
Kivágódhatjuk egyébként a kört nyilván nem csak azokra a hős katonákra, akik a háborúban életüket vesztették, vagy feláldozták az életüket a hazánkért, hanem esetleg olyan hősökre is, és ezt a hallgatóknak mondom, akik mondjuk adott egy esetben életben maradtak, mert hát hiszen ezek között is szép számmal találunk hősöket, de azért, hogy is mondjam, mert ugye itt tulajdonképpen mi most ezen a napon azokra emlékezünk, akik a háborúban haltak meg. Függetlenül attól, hogy ki mit gondol erről. De ugye azért a nemzetközi kommunikációban a katona mindegy, hogy melyik oldalon harcolt, hogyha a harctéren meghal, az annak tisztelet jár. Mi történik azzal a társadalommal, amelyik egyébként nem emlékezik ezekre az emberekre?
Hát nyilván a múlt tisztelete nélkül nincs jövő, vagy ha van is, akkor az olyan, amilyen. De sajnálatos módon ugye a 90 utáni időszak, a jóléti társadalom kialakulása, a globalizáció mint olyan, egyre inkább hozza magával azt is, hogy bár ugye említettük, hogy a elhunyt hazájáért meghalt katona, akárhogy is nézzük, hős, de alapvetően egyre kevésbé tapasztalható, hogy van érték és érték tisztelet. Hát, hogy ne menjünk messze, ugye a Szózvölgyi katona temetőnek a kérdése most már évek óta a kérdés, és ott is sok esetben azt gondolom, hogy hát persze fontos, hogy milyen katonák nyugszanak ott, de igazából onnantól kezdve, hogy például szélsőséges nacionalista román szervezetek évről évre megemlékezést rendeznek ott, és ez a megemlékezés abba torkolik, hogy átmásszák a kerítést, rámásznak a sírokra, ez mind-mind kegyeletsértő. Sajnálatos módon tényleg egy olyan időszakban vagyunk, amikor ez a korábban szentnek hitt dolgok is ostromlandóak, és ez a jövőre nézve mindenképpen hát elgondolkodható, és egyben kétségbejtő.
Ugye ott még azon is vita van, hogy kik is vannak ott eltemetve, voltak éppen, ugye ott a románok vitatják. Sőt, azt mondják, ugye, hogy ott román katonák vannak eltemetve, holott nincsenek.
Ez így van, valószínűleg nincs, és ugye nem messze innen van egy gondozatlan, valóban elesett román katonákat magába foglaló nekropolis, sírkert. De visszatérve, ugye itt mindig fölmerül bennem a kérdés abban az esetben, hogy ha így van, tényleg így van, akkor mennyire tartják tiszteletbe az ott megjelenők, és ugye a román hősökre, idézőjelben román hősökre emlékező társaság mindazt a kegyeletet, amellyel ugye a katonák iránt adózni kellene, azzal, hogy betörnek, sírokra másznak, sok esetben hangos énekszóval próbálnak megemlékezni. Tehát, hogy itt nem csak az a kérdés, vagy talán részletkérdés, hogy ki nyugszik ott, sokkal inkább az, hogy megadjuk-e a tiszteletet ezeknek a hősöknek.
Ez nyilván emberi minőség kérdése.
Így van.
Elsősorban lássuk, mit mondanak a hallgatók. Miklós van itt ma velünk elsőként a vonalban. Jó napot kívánok, Miklós!
Kész sokom, Zsuzsa, és köszönöm szépen a témát. Ez annál is inkább időszerű, nem csak azért, mert évforduló van, mint Hősök napja, hanem azért is, mert egy olyan, hogy is mondjam, morális katyvaszban élünk, nem csak mi magyarok, hanem egész Európa, sőt talán az egész világ, hogy muszáj erről is beszélni, az én fogalmaim szerint Kegyed azt kérdezte, hogy kik a magyar hősök. Hát a történelemből nagyon sok mindenkit föl lehetne sorolni, mondjuk Szent Istvántól egészen az 56-os hősökig, vagy akár még tovább. Például számomra Böjte Csaba egy hős, Tőkés László egy hős, Kozma Imre egy hős, és nem csak azért, mert ők, hogy is mondjam, egyházi személyiségek, hanem azért, mert az életükkel fölmutattak egy követendő példát, egy olyan morális emelkedettséget a tetteikkel, amiből egyre kevesebbet látunk manapság, és ez a nagyon nagy baj, hogy lealacsonyodott a világ, a társadalom, hangsúlyozom, nem csak a magyar, a politikának a materiális szintjére, amiben hova tovább már nem lehet olyan értéket találni, amire érdemes odafigyelni. Aztán a másik, hogy ilyenről is beszéljek, például a második magyar hadsereg, a Doni hadsereg az úgy, ahogy van, hősökből állt. És mindegy, hogy ezek vidéki parasztfiúk voltak, vagy esetleg gentrik voltak, vagy esetleg akár arisztokraták is lehettek. Nem ez a lényeg, hogy honnan jöttek, hanem az a lényeg, amit véghez vittek. És az életükkel mutattak példát. Na erre a szintre kellene fölemelkedni úgy általában a magyar társadalomnak. Ha még annyit enged nekem, én kisdiák voltam 56 után, amikor bejött a torna tanárunk, és körbenézett, és megkérdezte, hogy hát miután foghíjas a terem, hol vannak a többiek, ott el lett mondva, hogy egyik diszidált a szüleivel, másik beteg, a harmadik meghalt. Erre a tanár úr vizsgát vezényelt, és elkezdte énekelni a szózatot. Mire bejött a pedellus meg az igazgató, és kivezényelte a tanár urat, többet nem láttuk, legközelebbi órán bejött az igazgató, és mondta, hogy a tanár urat átvezényelték más iskolába. Na ő például az én számomra egy hős volt, annak ellenére, hogy még a nevét se tudom.
Köszönöm szépen, Miklós, hogy megosztotta főképpen a történetet, osztotta meg, és feltételezem, hogy nem egyedülálló volt ez a kiállás, és hát közben azon gondolkoztam, amíg Miklóst hallgattam, hogy ugye a hős fogalmát általában a harchoz, a fegyveres harchoz, a háborúhoz kötjük, de hős csak az lehet, aki fegyverrel küzd. És most persze nem abban az értelemben kérdezem ezt, ahogy ön is említette, hogy ma ez devalválódott, hogy te vagy az én hősöm, tehát ezt szerintem hagyjuk is, tegyük zárójelbe.
Igen, hát nyilván maga a hős az nem is feltétlenül kell legyen mondjuk 50-100 éves távlatból tekintendő hős. Én például hősnek tartok minden határon túli magyart, hiszen ők minden nap megküzdenek magyarságukért, identitásukért, megmaradásukért, és gyakorlatilag hosszú távon a magyarság jelenléte a Kárpát-medencében rajtuk múlik. Ők minden nap harcot vívnak, természetesen nem fegyverrel, más-más eszközzel, de harcolnak minden nap magukért, a magyarságért. Ugyanakkor hősnek tartok minden olyan anyát, aki minél több gyermeket vállal. Óriási dolog. A világ legszebb dolga, ugyanakkor a legnehezebb dolga a gyermeknevelés, az egzisztenciájuk megteremtése, a felnevelésük. Tehát azt gondolom, hogy a hősök köztünk járnak, nem muszáj történelmi távlatból tekintendő hősöket keresnünk, de hősnek tartom azt is, aki mondjuk válogatott címeres mezbe a hazájáért küzd és maradandó, vagy alkot, hagy maradandót, legyen az olimpia, futball esemény. Szóval azt gondolom, hogy igen, sokszor azok is hősök, mint ahogy Miklós mondta, akiket lehet, hogy név szerint nem tudunk megnevezni, de tudjuk, hogy mindazt, amit képviselt, az a kiállás, amivel fölhívta magára a figyelmet. Nemzetünk, országunk, Kárpát-medencei jelenlétünk szempontjából nemhogy nem elhanyagolható, hanem gyakorlatilag ugye alappillér.
A legtöbb hősünket név szerint valóban nem ismerjük, ugye azért az mégis valami fajta elégtétel, hogy ezekre az első, második világháborús emlékművekre felírták a nevüket, és ez nyilvánvalóan a családjuk szempontjából egy nagyon fontos dolog. De lássuk, hogy mit mond István. Jó napot kívánok!
Jó, hogy kívánok. Nem tudom, mennyire fognak körülni, annak mondok. Én inkább áldozatoknak tartom azokat az embereket, akiket belecibáltak háborúba. Parancsa kellett, hogy jöjjenek. Hát már ők már rájöttek arra a haláluk után, hogy tulajdonképpen tévedésben voltak, és nem mertek szembeszállni azokkal, akik ezt az egészet előidézték. Mai világunkban úgy gondolom az hős, aki egy ország érdekeit, a kultúráját védve kimerálni az árulókkal szembe. Én hősnek tartom például Dobó Istvánt, aki megszervezett egy olyan szinte reménytelen háborút, egy olyan várvédelmet, ami azt eredménnyel járt. És ő neki az esküje, hogy nem alkuszék, az ma is példa kell, hogy legyen. Minket gyarmatosítottak, és megmondják, hogy mit tegyünk. Gyakorlatilag elveszik a külpolitikánkat, elveszik a gazdasági függetlenségünket. Egyszerűen ezeket az embereket, akik ez ellen szembe mernek menni, és az igazat kimerik mondani, ma hősnek tartom. És el kell, hogy jön az az idő, amikor, mert lesz egy ilyen téma is, hogy a meccsre kimegy 60-70 ezer ember egy stadionba, de amikor fontos dolog van, bár én nem vagyok az utca, úgy mondom híve, hogy kimenni az utcára, mert azt szeretem, mikor otthoni biztonságban az emberek el tudják dönteni, hogy merre. Tehát amikor lesz alternatíva végre, hogy a magyarság helyes útra, végre az igaz útjára kerüljön, akkor ezek az embereknek egyszer némán ki kell menni, és azt mondani, hogy elég volt, de ahhoz kell az alternatíva, és ez rövidesen itt lesz. Köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönöm szépen, István. Egyébként Istvánnal ért egyet ebben az áldozat kérdésben, Anna is, aki azt írja az SMS-ében, hogy én a háborúban elesett katonákat a hősiességük mellett inkább áldozatoknak tekintem. Úgy gondolom, mindenki hős, aki gondolkodás nélkül a másik megsegítése miatt kockáztatja az életét. Ezt írta tehát Anna, de azért egy mondatot még talán megér itt a hírek előtt, hogy hősiesség és áldozat az hogyan viszonyul egymáshoz.
Igen, nehéz kérdés, de talán az jelenti a kérdés nehézségét, hogy mi milyen rendszerben, milyen történelmi időszakban nőttünk föl. Ugye azt szoktam mindig mondani, hogy bizonyos történelmi helyzeteknek a megértése, különböző történelmi személyek cselekedeteinek a megértése csak akkor lehetséges, ha bele tudjuk az adott korba képzelni magunkat. A 20. század közepéig, a 19. század, 18. század egyértelműen kéz a kézben járt a háború, ugye a hazaszeretettel, az életemet azért áldozom föl, hogy a hazám jövőjét biztosítsam, és nekünk innen a 21. századból, úgyhogy hála Istennek, hazánk területén nem tapasztalható, nem volt az elmúlt időszakban háborús konfliktus, nehéz ezt meglátnunk. Nyilván egy áldozat is, ha eljátszhatunk a gondolattal, ha meg tudnánk interjúolni, és fölvázolnánk neki a helyzetet, akkor más köntösben láthatná velünk a helyzetet. Ezért is jelent nehézséget számunkra, hogy elválasszuk az áldozat kérdését, ugye a hazáért életét áldozó hősétől. Nehéz.
Hát pedig ugye ma egyébként nagyon nagy divat nem kontextusba helyezni bizonyos történelmi eseményeket, hanem a mai szemüvegen keresztül megítélni, úgyhogy ez egy nagyon érdekes kérdés, ha lesz majd időnk, még visszatérünk erre a második részben, viszont most 1:30 a hírek következnek, a mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely nem jár a parlamenti képviselői munkaminőségének romlásával. Vissza kell fizetni a Sára Botont korábbi fővárosi főispán által jóváhagyott, a választás után kifizetett összesen 70 millió forint végkielégítést, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória szerint elfogadhatatlan, hogy egy közigazgatási vezető a magyar állam számára kedvezőtlen szerződéseket írjon alá. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. A vizsgálat eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tisza párt két debreceni országgyűlési képviselője. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a Hajdú-Bihari kormányhivatalt és a CETL sajtószolgálatát is, mindketten későbbre ígértek tájékoztatást. Sok napsütés várható, ma kevés, holnap olykor több fátyol és gomoly felhővel, gyakran kell élénk néhol erős széllökésekre számítani. Éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával!
Félőt után 4 perccel a szerkesztő Cseszregi Balázs nevében ismét köszöntöm hallgatóinkat. Mit gondolnak, hogyan látják, mit éreznek, de főképp mit szólnak hozzá. Mindezt csak akkor tudom meg, ha megosztják velem és a többi hallgatóval. Telefonáljanak vagy küldjenek SMS-t, hogy véleményük ma sem maradjon titokban a következő témákkal kapcsolatban. Ön szerint kik a magyar történelem legnagyobb hősei? Léteznek-e még ma is hősök? Vasárnap van a Magyar Hősök Emlékünnepe. És mit szól hozzá, hogy szombaton a sportág történetében először Budapest rendezi az Európai Futballklub csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőjét. Telefonszámunk, amely 1-es és 30-as előhívóval is elérhető, 759-52-00, rövid szöveges üzenetet a 39666-os SMS számra tudnak küldeni. Vendégünk pedig itt a stúdióban továbbra is dr. Kő Artúr, a Magyarság Kutatóintézet munkatársa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédje, akivel a vasárnapi Magyar Hősök emlékünnepe kapcsán beszélgetünk, és várjuk továbbra is hallgatóink véleményét, akár telefonon, akár pedig üzenetben. Ugye beszéltünk arról, és ott hagytuk abba a beszélgetést a hírek előtt, hogy ma nagy divat nem kontextusában szemlélni bizonyos történelmi eseményeket, és akkor így feltehetően bizonyos történelmi személyiségeket is, vagy is ugyanígy járnak. Melyek azok a történelmi személyiségek ön szerint? Mert szerintem azért olyan nagyon sok talán nincs, amelyek a legvitatottabbak ma, és akiknek a személyek körül a legtöbb emlékezett vita van.
Nehéz kérdés. Tekintettel arra, hogy a 20. század van hozzánk a legközelebb, és ugye viharos 20. századról beszélhetünk, ezért általában a 20. századi történelmi személyiségekkel kapcsolatban, vagy körül alakul ki a legtöbb vita, és ugye általában félretéve a szakmai vitákat és a szakmai érvek ütköztetését, általában pártpolitikai, ideológiai alapon próbálják értékelni ezeket
a személyek,
vagy érzelmi alapon érintettség révén értékelni ezeket a történelmi személyeket, ami mondom függetlenül attól, hogy melyik korszak, kommunizmus előtti, két világháború közötti, vagy a kommunizmus utáni időszak figuráiról legyen szó, nagy tévedés.
Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy 1956-ot is majd akkor lehet a maga valóságában értékelni, és ez nagyon szomorúan hangzik, amikor már nem él senki azok közül, akik átélték, akkor ezek szerint ezzel egyetért. És hát nagyon kevesen nyilván vannak közöttünk olyanok ma már, akik ott tevőlegesen jelen voltak a ennél a történelmi eseménynél, de például, hogyha messzebbre tekintünk vissza a 20. századon túl visszafelé, akkor tud olyan történelmi eseményt mondani, ami még ma is megosztja mondjuk adott esetben a magyar társadalmat. Hallottam én már kiegyezésvitákat mind a mai napig, de azt inkább csak történészek szokták általában folytatni, mert hogy ugye ők vannak azon ismereteknek a birtokában, hogy érzelem nélkül tudnak erről beszélni. Civileket még nem hallottam ilyesmi vitatkozni, de van ilyen?
Nagyon jó, hogy 56 példáját hoztuk. Ugye sajnálatos módon tényleg olyan távlatban vagyunk, vagy nem sajnálatos módon 56-tól, hogy a túlélők, hősök nagy része, a korszakot megélők nagy része már nincsenek az élők soraiban. Ez azt is jelenti, hogy egy letisztultabb véleményt tudunk alkotni. Tudom, a diákjaim is föl szokták hívni a figyelmet, hogy van olyan közösségi média csoport felület, ahol ugye 56-ot, mint ellenforradalom tartanak még mindig számon, de ezeknek a száma egyre kisebb. Tehát a társadalom nagy része számára egyértelmű, hogy 56 forradalom volt, egyértelmű, hogy az 56-os ellenállásban résztvevők hősök. És így van az összes többi 20. századi eseménye, vagy történelmi személyiséggel. Ugye ha megnézzük, ugye Görgeinek a személye. Amikor én iskolás voltam a 90-es évek elején, ugye? Még áruló volt, és ment a vita, hogy az volt, vagy nem. Ma már egyértelműen tudjuk, hogy szó nem lehet ugye árulásról. Horthy Miklósnak a személye vitatárgyát képezi, egyre inkább történettudomány szempontjából egyre több érvet tudunk felsorakoztatni, amellett, hogy lehet, hogy voltak hibái, lehet, hogy sok esetben másképpen kellett volna dönteni, de messze túl vagyunk már azon a képen, amelyet ugye a kommunizmus időszaka alakított ki a kormányzóról. Nagy Imre személye kapcsán egyre tisztábban látunk. Ugye a rendszerváltás körüli események, az újratemetés, mint olyan, egy olyan helyzetet teremtett, ahol Nagy Imre szinte egyenlőséggel lett húzva az 56-os forradalmárok, pesti srácok, pesti lányok és közé, mintha ő 56-os felkelőként tündökölt volna. A történettudomány segítségével sok esetben rendkívül sokat számít, hogy beszélünk róla, érveket ütköztetünk kultúrát körülmények között. Egyre inkább látszik az ő személye más perspektívában látandónak. Látjuk a hibáit, látjuk a 45 utáni időszak kommunista építkezésében való részvételt, látjuk a padlás söprést, tehát hogy egyre tisztábban látunk, és egyre letisztultabban látunk az ő személyét illetően is. Tehát azt gondolom, hogy igen, kell lennie egy 50-60-70 éves távlatnak ahhoz, hogy egy adott személyről letisztultabban lássunk, és még ilyenkor sem egyszerű, mert mint ahogy mondtam, főleg ugye a 20. századi történelmi személyiségekkel kapcsolatban, ugye legyen jobboldali, baloldali világszemlélet, politikai szemlélet, sok esetben inkább az érzelmek és a politikai gondolkodás az, ami meghatározó, és nem feltétlenül a történettudományi oldalról közelítik meg, és akkor ugye ezt még megfűszerezi, megspékeli az, hogy ugye a különböző felületeken online módon most már mindenki bármit megírhat bármihez, és mindenhez is érthet. Igen. És ez még nehezebbé teszi a helyzetet.
Hát majd 5-600 év múlva, amikor már maguk ezek az eszmék is múzeumba kerülnek, amelyek közöttette ma élünk, nem?
Igen.
Akkor lehet, hogy reálisabb kép lesz erről. Gyula van velünk a vonalban, jó napot kívánok, Gyula. Hallgatjuk.
Szép, jó napot, szerkesztő, műsorvezető asszony és a kedves szakértő kollégát is tisztelettel köszöntöm. Én azzal hívtam föl először, amikor elhangzott, hogy a hőseinkről beszéljünk a felvetetésbe, hogy egy személyes példát szerettem volna megosztani, de olyan szépen kibontottak több irányt, amihez nagyon röviden csak egy-két gondolattal szeretnék hozzá kapcsolódni. Tehát hősök és vértanúk, mondhatnám azt is, aki egy lelket megment, ő a világot menti meg, élő hagyományt teremt manapság, hogyha pillanatnyilag a mai időkről beszélünk, a mentőszolgálat, ha egy picit visszamegyünk, akkor számomra Eszterházy János is hős volt, és az ő személyek körül is, hát bizony, mivel Felvidéken, ő állt ki azokért a az ott élő emberekért megkapta a magáét idézőjelben, és az, hogy mégis ember maradt és fennmaradt az a tartás, az a egyéniség, amelyik azóta is az időkön átnyúlik. Viszont, amit én eredetileg szerettem volna mondani, egy saját példámat röviden, dédapáméknak a kis házában, Somogyországban egy kis házikóban esténként, amikor nyaraimat ott töltöttem, lehajtotta a petrom lámpa fényét, és elkezdte mondani a háborús történeteit. Kisgyerekként, kisrácként, uradalmi ácsinasként elvitték a doberdói fensíkra, egy huszárkapitánynak a csicskása volt, onnét heted magával tért haza, így aztán elvitték a második világháborúba, a Donkanyarba, és onnét már negyed magával jött haza fagyásokkal, srapnerekkel, szoronnyomokkal, és amikor nekem mondta ezeket a történeteket, akkor kisgyerekként egész más volt, mint amikor a Kossuth Rádióban megemlékeznek az Így harcolt a magyar katona a nagy háborúban című történetről, és nekem hát örököltem tőle az aranyvitérség érmét, amit akkoriban itt a székesfehérvári kiállító teremben a kis rekvizitaimaival kiállították, most is ott van a tisztiklubban, és ha rágondolok, és azokra a névtelen hősökre, akik akár a hazáért kiálltak, akár embereket mentettek az első vagy a második világháború kapcsán is, azok számomra mind hősök. De mindaz, akikkel próbáltam kezdeni a gondolataimat, hogy élő hagyomány teremt most is a mentőszolgálat azzal, hogy aki vállalja azt, hogy a környezetében történik egy esemény, és rögtön felkészülten annak az segítségére siet, azt gondolom, hogy az ugyanúgy hős. Hivatásom szerint pedig hát a katasztrófavédelemnek a munkatársa voltam 2012-ig, sok mindent láttam és átértem azon túl is. Előtte egy légimentő szolgálatot vezettem a társaimmal itt a magyar légtérbe, és a honvédségnél is megtettük azt, amit lehetett. Nagyon örülök, hogy ez a kérdés fölmerült, és köszönöm azt is, hogy megtiszteltek azzal, hogy a saját személyes élményeimet is elmondhattam, gyerekkori élményeimet és történeteket, amit a dédszüleimtől hallottam.
Ön tisztelt meg bennünket, kedves Gyula, és nagyon szépen köszönjük a történetét, és akkor gyorsan Andrást is meghallgatjuk, mielőtt Kő Artúrral folytatjuk. Jó napot kívánok, András!
Kövicsokon, jó napot kívánok mindenkinek, aki hallgatja a műsort. Tulajdonképpen ott kezdem, hogy a rendszerváltás nagy lehetőséget adott arra, hogy ezek a áldozatok, hősök, ki hogy ítéli meg, megemlékezhetünk róluk. Nagybátyám az kimaradt a második világháborúban, Kassa mellett van eltemetve. Tehát nekünk, az utódoknak, nekem különösen hála, hogy megadatott az, hogy tudunk rájuk gondolni, és tudunk emléket állítani nekik. Fafaragóként a rendszerváltás után nagyon sok emlékoszlopot faragtunk, alkotásaimmal együtt, külön-külön mindenki a saját környezetébe. Tehát igény van rá, meg igény is volt rá, hogy megemlékezzünk ezekről az áldozatokról, akik szemembe hősök, mert lehet, hogy a politikai helyzet az ma már egészen más, mint akkor volt, de akkor egy politikai helyzetben ők ott odaállították őket, és helytálltak. Sokaknak az életükbe került, de azért jó, hogy ezekre emlékezünk, és kimegyünk a temetőbe, megkoszorúzzuk a sírjaikat, akinek tudjuk, hogy hol vannak eltemetve. A történelem Hol domborulnak sírjaik című könyv, abban nagyon sok ilyen falusi temető van fel megjelölve, ahol katonáink, szüleink, nagyszüleink, szomszédai, rokonai ott vannak eltemetve. Tehát azt gondolom, hogy az utókornak is jó megemlékezés, A rendszerváltás előtt emlékezhettünk az aradi vértanúkra. Akkor a politikai helyzet megengedte, hogy őrájuk emlékezzünk, de a kommunizmus ideje alatt nem emlékezhettünk meg más áldozatokról, csak amit a fennálló hatalom jónak tartott. Márpedig az jó, hogyha ezek az emlékezetek, ezek politikai ideológiáktól függetlenül tudnának élni, és nem politikai hovatartozás szerint ítéljük meg ki az ős és ki az áldozat.
Ez lenne a jó mindenképpen. András, ne haragudjon, hogy önbe folytottam itt a szót, ha úgy tűnik, de sajnos lassan lejárt az időnk, és Kő Artúrral még itt szeretnénk gyorsan lezárni ezt a beszélgetést. Én Gyula mondandójára utalnék egy pillanatra vissza az ő története, hogy a nagypapája a petróleum lámpa fényénél a háborús történeteket mesélt, illetve elmesélte neki azt, amit átélt. Mennyire fontos a családi emlékezet a történelmi hőseink kultuszának a fennmaradásában, és ön szerint van-e még ilyen, amikor a nagypapa, ha nem is a petróleum lámpa fénye mellett, de az éjjeli lámpa fénye mellett mondjuk 1956-ról mesél, amit esetleg gyerekként átélt?
Az, hogy valaki megszeresse a történelmet, vagy érdeklődjön a történelem iránt, valóban óriási szerepe van annak, hogy ott hol lát-e képeket az elődökről föltéve a falra, vagy a családi legendárium részét képezi egy-egy történet, ami a korábbi történelmi eseményekhez kapcsolható. És pont az jutott eszembe, hogy itt kiemeltem, hogy azért a politikai állástól függően értékelnek különböző eseményeket. Most már eljutunk olyan 30-40, lassan 50 év távlatába a rendszerváltás előtti időszakot figyelembe véve is, és ami eszembe jutott, hogy azokat is hősöknek tartom, és ezek között voltak sok esetben baloldali és jobboldali politikai világszemletet magukénak tudó személyek is, akik a 80-as években sok-sok rizikót vállalva határon túli területekre eljuttattak különböző segélyszállítmányokat. És rendkívül érdekes dolog, hogy amikor arról volt szó, hogy a nemzettestvéreket kell segíteni, akkor politikai beágyazottságtól függetlenül volt egy össznemzeti összefogás. És annak ellenére, hogy tabu téma volt, hogy a határon túli magyarság elnyomása, a falurombolás kérdése, a beolvasztásukra tett kísérlet, ott 88-ban a hősök terén több százer ember gondolta a pártpolitikai hovatartozástól függetlenül, hogy ott kell lennie. És ezek ugyanúgy névtelenek, sokan vannak, talán föl se férnének, hála Istennek, egy falnak az oldalára, de egyértelműen a pártpolitika fölé emelkedett a nemzet testvérek utáni aggodalom. És ők nekem hősök.
Milyen szépen, ha ma is eljutnánk idáig. Nagyon szépen köszönöm dr. Kő Artúrnak, a Magyarságkutató Intézet munkatársának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanársegédjének, hogy velünk volt. Ide most akkor pontot teszünk, és pillanatokon belül második témánkkal folytatjuk a műsort.
Jó napot, Magyarország!
Szombaton 18 órától a budapesti Puskás Arénában rendezik az európai klubfutball csúcseseményét, a várva várt labdarúgó BL döntőt. A címvédő Paris Saint-Germain és a friss angol bajnok összecsapása több szempontból is különleges párviadalnak ígérkezik. A sorozat 1992-es átnevezése óta akkor lett bajnok csapatok Európa kupájából bajnokok ligája, csak a Real Madridnak sikerült megvédeni a címét, erre készülnek most a franciák is. Az angolok eddig egyszer sem tudták begyűjteni a legértékesebb klubtrófeát. Az UEFA honlapja beszámol arról is, hogy az eseményen a nemzetközileg elismert magyar zongoraművész György Ádám adja elő a Bajnokok Ligája himnuszát, megidézve a 2023-as isztambuli finálén betöltött szerepét. A Budapesten született művész, aki a New York-i Carnegie Hall rendszeres fellépője, egy ideje nagy labdarúgó eseményeken is megmutatja virtuozitását. Fellépett például a 2012-es Európa-bajnokság megnyitó ünnepségén is. Készülnek a biztonsági erők is, az Országos Rendőrfőkapitányság rendészeti helyettese sajtótájékoztatón jelentette be, hogy közel 4000 rendőr áll majd szolgálatba és óvja a közbiztonságot a szombati döntő napján a fővárosban. Kucik János Zoltán azt is elmondta, hogy a Paris Saint-Germain, illetve a londoni Arsenal szurkolói több mint 17000 jegyet vásároltak meg, ám információik szerint több 10000 szurkoló jegy nélkül érkezik Budapestre, és mindkét csapat szurkolóira jellemzőek a rendbontások. A rendőr vezérornagy azt is felidézte, hogy az UEFA Bajnokok Ligája döntő a világ egyik legnézettebb sporteseménye. A tavalyi mérkőzést 148 millióan látták a televízióban, többen, mint az amerikai Super Bowlt. Ezért a rendőrség a labdarúgó szövetséggel és az UEFA-val közösen immár egy éve készül a mostani esemény biztosítására. Egyébként 5 francia és 5 angol rendőr is segíti majd a helyszínen a munkájukat. Telefonon itt van velünk Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakkommentátora kollégám. Szerbusz!
Szerbusz, és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Na, mit jósolsz, hogy melyik csapat ír történelmet, az angol vagy a francia?
Hát nagyon-nagyon nehéz kérdés. Először is ugye, amilyen szépen itt feletvezetve ez a Bajnokok Ligája döntő, az jutott eszembe, hogy azért milyen büszkeség töltheti el minden magyar ember szívét, hiszen nem volt még erre példa, hogy hazánk adna Budapest révén a Bajnokok Ligája döntőnek a helyszínét. Illetve hát, ha már szakmailag szól a kérdés, akkor megtippelni a végső győztest, az nagyon-nagyon nehéz, de az kétségtelen, hogy eltérő stílusok csatája várható, hiszen a Paris Saint-Germain-t egy nagyon látványos támadó futballt képviselő gárdának tudhattuk meg, az Arsenal pedig inkább a stabilitás, inkább a védekezés oltárán jutott el egészen idáig, és hát mi sem bizonyítja ezt jobban, hogy idén 50 tétmérkőzéséből 28-at úgy hozott le, hogy nem kapott gólt. Azért ez egy végtelenül erős statisztika. Hát semleges szurkolók szempontjából talán az lenne szerencsésebb, hogyha Paris Saint-Germainnek a mérkős terve van valóra.
És te semleges szurkoló vagy? Mert úgy mondod, ugye, hogy nehéz válaszolni erre, hogy ki nyeri majd, de te drukkolsz valamelyiknek, a franciáknak vagy az angoloknak?
Én megmondom őszintén, azon magyar emberek táborához tartozom, szerintem ez a többség, akiknek egyik sem a kedvenc csapata, úgyhogy én teljesen semlegesként a futball élvezetért fogom nyomon követni a találkozót, illetve a másnap a Nemzeti Sportrádióban hallhatnak reggel a hallgatók, tehát elemezni is fogom egy kicsit, de inkább élvezni a futballt. Számomra teljesen mindegy, csak jó mérkőzés legyen, viszont ha ahhoz, hogy jó mérkőzés legyen, véleményem szerint a Paris Saint-Germainnek kell megszerezni a vezetést, mert az Arsenalnak az egész játék stratégiája arra épül, hogy egy nagyon stabil védekezésből valahogy vagy kontratámadással, vagy pontrugások rögzített játékhelyzetek által szerezzen vezetést, és azt próbálja meg, hát úgymond kivédekezni.
De egyébként egy ilyen szituációban melyik csapaton nagyobb a nyomás? Azon, amelyik címvédő, vagy azon, amelyik még eddig nem hódította el ezt a trófeát, viszont most itt sok év után, több mint két évtized után angol bajnok lett.
Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, de nem feltétlenül azért, mert a Paris Saint-Germain akár megvédheti a címét, az Arsenal pedig még nem szerezte meg a BEC vagy a Bajnokok Ligája trófeát, hanem itt inkább az egyén szempontjából. Azért ez mindenkinek, és főleg itt most az Arsenal játékosokra gondolok, egy élete lehetősége, és ebből a szempontból a Paris Saint-Germain már átélhette ezt a sikert. Ez bizonyos szempontból jó, hiszen van egyfajta rutinjuk, hogy hogyan kell megvívni Bajnokok Ligája döntőt, mert egy döntő megvívás az egy egészen más stratégiát és egészen más mentális erőt képvisel. az Eisenhower pedig előtte érhet a csúcsra. Itt a legfontosabb kérdés, hogy az érzelmeket kontrollálni kell. Tehát nem szabad, hogy a játékosokat teljes mértékben magával ragadja a Bajnokok Ligájának a szellemisége, hanem nagyon hideg fejjel és fókuszáltan a csapat stratégiának alá kell vetni magukat.
Ez nyilván elég nehéz egy ilyen eufórikus szituációban. Feri, arra kérlek, hogy ne menj el messzire a telefon mellől, mert majd a hírek után még újra hívunk. Addig is köszönöm szépen, hogy beszéltünk, viszont a hírekig van még 2,5 percünk, és Gábor viszont itt van velünk a vonalban, úgyhogy most őt hallgatjuk meg. Jó napot kívánok, Gábor!
Csokrom megengedi, hogy előtte még egy mondat erejéig utalhassak én is a hősömre? Hogy megnevezhessem, hogy számomra ki volt a hős?
Igen. Hallgatom.
No, számomra jó Abigail volt a hős, aki 2012-ben élete formájában volt. Abszolút esélye volt rá, hogy megnyeri az olimpiát, de sajnos az élet, a sors elvette tőle ezt a lehetőséget. Nem engedte meg számára, hogy bebizonyíthassa, hogy valóban ő a legjobb, és hogy meg tudja nyerni az olimpiát. Sajnos nem tudta megnyerni az olimpiát, mert az élet elvette tőle ezt a lehetőséget. Emlékszem rá, ott sírtam a tévé előtt. Még mindig úgy van itt előtte, mint a csak tegnap lett volna.
Örülök, hogy sportolót említett, ha más sportról beszélgetünk.
Igen, egyértelműen. Ő volt, az nagyon jól emlékszem, de 14 éve volt, de mintha csak tegnap lett volna. Uh-huh. Szegényt annyira sajnáltam.
Na, hát akkor BL döntő?
Ott a BL döntőről annyit, hogy ez a VL-döntő számomra már rosszul nem végződhet, mert létrejött számomra az úgynevezett államdöntő. Azért szurkoltam, hogy létrejöjjön a Paris Saint-Germain Arsenal párosítás, mert ez a két klub, ez a kedvencem, mind a kettőt nagyon szerettem, a másik kettőt, akik az elődöntőben voltak, azokat meg nem. És mivel létrejött az államdöntő, a létező lehető legjobb párosítás a döntőben, így aztán számomra akármi is történik a döntőben, ha a PSG nyer és megvédi a címét, az azért lesz jó számomra, ha az Arsenal megnyeri története során először, az meg azért lesz jó számomra. Uh-huh. Úgyhogy én csak örülhetek, bármelyik csapat is fog jelni, mind a kettő a kedvencem.
De akkor nézni fogja ezek szerint?
Nem fogom nézni. Nem.
Miért nem?
Egyrészt azért nem fogom nézni, mert nem jó időpontban lesz, akkor nem tudom nézni sajnos. Másrészt meg, hogyha nincs kinek szurkolnom, mert nem lesz kinek szurkolnom, akkor minek nézem, akkor mit nézek rajta? Tehát, hogyha én
mert ez egy hatalmas esemény.
Hát,
mert ez egy hatalmas esemény.
De nem, mert hogyha nincs kire szurkolni, akkor nem tudom nézni a mérkőzést, mert akkor egyszerűen nincs miért néznem, nincs mit néznem rajta.
Értem,
és ez úgy van, hogyha két kedvenc csapatom játszik egymással, az azért jó, mert akkor nem kell szurkolnom. Bármelyik győz, annak örülök.
Világos, megértettem. Köszönöm szépen, hogy Gábor, hogy elmondta véleményét, és akkor gyorsan egy SMS itt a végére. Szombaton Guinness rekord kísérletre készülnek a hazai citerások, 1000 zenész játszik egyszer az Oroszlános udvarban, az utolsó zeneszám pedig a BL himnusz lesz citerára hangszerelve.
Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
17 óra van, hallgassák meg híreinket. A mikrofonnál Bordi András.
Jó napot kívánok a hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is. Az uniós források helyzete a legfontosabb téma a brüsszeli tárgyalásokon, erősítette meg a miniszterelnök. A Magyar Pétert elkísérő miniszterek, többek között Orbán Anita külügy és Kármán András pénzügyminiszter, ma előkészítő tárgyalásokat folytat, így a kormányfőnek holnap várhatóan már csak néhány nyitott kérdést kell rendeznie az Európai Bizottság elnökével. Magyar Péter ma a NATO főtitkárával és a belga kormányfővel találkozik Brüsszelbe. A parlament hétfőn tárgyalja az országgyűlésről szóló törvény módosítását, közölte a házelnök. Forsthoffer Ágnes elmondta, a törvénymódosítással csökkenteni kívánják a költségeket, a képviselői juttatásokat, illetve megtakarítási intézkedéseket vezetnek be. Az indítványt valószínűleg házszabálytól való eltéréssel vitatják meg. A Fidesz és a KDNP megszavazza a képviselői tiszteletdíjak juttatások csökkentéséről szóló törvényjavaslatot, közölte a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely közösségi oldalán azt írta, a Fidesz és a KDNP frakciói támogatnak minden olyan költségcsökkentési szándékot, amely megőrzi az országgyűlés méltóságát, nem jár a parlamenti képviselői munka ellehetetlenítésével és minőségének romlásával. A Fidesz elnöke szerint komoly kockázatot jelent a terrorelhárítási központ vezetőinek eltávolítása. Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta, Hajdú János jó munkát végzett, és a TEK nélkül ma Magyarország nem lehetne Európa legbiztonságosabb országa. Magyar Péter miniszterelnök tegnap felmentette Hajdú János tábornokot a TEK főigazgatói pozíciójából, és közölte, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító oldószert mutattak ki a debreceni akkumulátorgyárnál május elején kiömlött zöld folyadékban. Az ügyben soron kívüli vizsgálatot rendelt el Lőrinc Viktória vidék és terület településfejlesztési miniszter. A Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület által megrendelt ellenőrzés eredményét ma hozta nyilvánosságra a Tiszapárt két debreceni országgyűlési képviselője. Az MTI tudósítója az ügyben megkereste a Hajdú-Bihari kormányhivatalt és a CATL sajtószolgálatát, de mindketten későbbre ígértek tájékoztatást. Fiatalkorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények miatt 5 embert fogott el és 14 helyen tartott házkutatást a rendőrség, közölte a belügyminisztérium. A Nemzeti Nyomozóiroda gyermekvédelmi intézményekben felmerült fiatalkorúakat érintő bántalmazások és azok intézményi kezelésének vizsgálata kapcsán folytat eljárást. A nyomozás eddigi adatai szerint több esetben elmaradt a gyerekek panaszainak megfelelő kivizsgálása, a hatóságok értesítése, illetve a rendőrségi feljelentés. Az intézmények több ügyet saját hatáskörben próbáltak lezárni. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten, több autópályán és a repülőtér környékén a szombati Bajnokok Ligája döntő miatt. A holnaptól vasárnapig tartó intézkedés a főváros mellett érinti a főbb autópályákat, valamint a hozzájuk tartozó pihenőhelyeket és üzemanyagtöltő állomásokat is. A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott jelenlét célja a sportesemény és a kapcsolódó rendezvények biztonságos lebonyolítása. Verkfotókon keresztül a magyar mozgókép és a fotográfia 125 éves közös történetét mutatja be a holnaptól látogatható új kiállítás a mai Manóházban. A tárlaton csaknem 100 részben most először látható fényképen elevenednek meg a hazai filmgyártás korszakai az 1915-ös bánkbántól egészen a háború utáni olyan ikonikus alkotásokig, mint a Körhinta vagy a Tanú. A Nemzeti Filmintézet filmarchívumával együttműködésben megvalósuló, augusztus 23-áig megtekinthető bemutató egy nagyméretű képmontázzal a magyar filmtörténet elhunyt kiemelkedő alakjainak is emléket állít. Holnap is sok lesz a napsütés, több fátyol és gomoly felhővel, esőre azonban sehol nem kell számítani, gyakran lesz élénk, néhol erős a szél. A hőmérséklet éjszaka 6 és 11, holnap napközben 22 és 27 fok között alakul.
Műsorajánlat. Nagyok.
A magyarok nyilaitól ments meg, uram, minket. Így fohászkodtak egykoron Európában kalandozó őseink lovasíjász harcmodorát félve, amelynek újjáélesztése, a modern lovasíjászat megteremtése fűződik a nevéhez. Vendégem a sokszoros Guinness világrekorder Kassai Lajos, aki sok más elismerése mellett a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztje és középkeresztje, a Magyar Nemzetért Ezüstérem és a Prima díj birtokosa is. Várja önöket a beszélgetőtárs, Herceg Tibor.
Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor ma este 19:30 után a Kossuth Rádióban. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Mit sportoljon a hallássérült gyermek? Az Ezüstcipő focisuliban megismerhetjük majd azt a speciális eszközt, amelynek segítségével az edzés és a meccsek is gördülékenyé válnak. Igazi sportreménységekkel találkozunk majd, akik már a BL mérkőzésen is bemutatkoztak. Helyszínünk a Hallássérültek Budapesti Tanintézete.
A hely. Riportműsor pénteken délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara. Jó napot, Magyarország! Halász Zsuzsával!
5 óra után 7 perccel folytatódik a Jó Napot Magyarország. Még mindig telefonálhatnak vagy írhatnak üzenetet, ha elmondanák a véleményüket a következő témáról. Mit szól hozzá, hogy szombaton a sporták történetében először Budapest rendezi az európai klubfutball csúcseseményét, a Bajnokok Ligája döntőt? 759-52-00, ez a telefonszámunk, amelyet 061 és 0630-as előhívóval is elérnek, és 39666, ide pedig a szöveges üzeneteiket várjuk. Telefonon pedig ismét velünk van Bene Ferenc kollégám, a Nemzeti Sport Rádió szakkommentátora, akivel a szombati budapesti BL döntőről beszélgetünk még egy kicsit. Miért esett a választás éppen Budapestre? Miért tetszett az UEFA-nak a mi fővárosunk?
Nagyon érdekes kérdés. Szerintem az lehet az események mögött, hogy azért Budapest és Magyarország több világbajnokságot és Európa-bajnokságot sikerrel megrendezett az közelmúltban. És ugye azt se felejtsük el, hogy a Puskás Aréna egy tényleg világszinten csodálatos stadionja a labdarúgásnak. És talán hadd osszak meg annyi kulisszatitkot, hogy internetes forrásokból úgy értesültem, hogy 5 csillagos minősítést kapott maga a gyepszőnyeg is. Tehát nem csak a stadion a legmagasabb színvonalnak megfelelő, hanem a gyepszőnyeg is, ami nagyon-nagyon ritka a Bajnokok Ligája döntők történelmében. Még ha jól tudom, nem is nagyon kapott még senki 5 csillagos minősítést. Úgyhogy szerintem Budapest, Magyarország és a Puskás Aréna egy csodálatos Bajnokok Ligája döntőt fog rendezni. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy a szurkolók is partnerek lesznek, és nem történik semmilyen kirívó esemény, és akkor egy csodálatos este előtt állunk.
Hát, hogyha már a kirívó eseményeket mondod, ugye itt azért a rendőrség sajtótájékoztatóján, ahol elmondták, hogy 4000 rendőr áll majd szolgálatba a meccsen, ugye azért utalt itt a vezérőrnagyúr arra, hogy hát nem idegen a rendbontás egyik csapat meccseitől sem. Mire lehet számítani ez ügyben? És egy kedves hallgató írt egy ilyen SMS-t is, hogy az okozott kárt és a biztosítás költségét a rendbontókkal remélem megfizettetik. Egy melós ez az aláírás. Szóval mire számíthatunk ilyen tekintetben? Mit gondolsz? Mi a tapasztalat egyébként az ilyen BL döntőkkel kapcsolatban?
Igen, igazából a Paris Saint-Germain szurkolóira jellemző, hogy akár nyer a csapat, akár vereséget szenved, rendbontásokat követnek el, de én nagyon bízom benne, hogy ez általánosságban a párizsi, főleg külvárosi állapotokra jellemző, és most azok a szurkolók, akik messzire is idegenbe követik a csapatukat, azok nem a klasszikus ilyen huligán ultrák, hanem tényleg inkább a futball szeretete miatt jönnek. Az angol szurkolókra pedig jellemző, hogy hazai pályán, Nagy-Britanniában vissza vannak fogva, és inkább európai körültjeik során randalíroznak jobban. Talán őreik jobban kell figyelni, de az Arsenal azért nem tartozik a balhés a szurkolótáborok közé. De megmondom őszintén, ebben azért nagy tapasztalatom nincs. Én inkább szeretnék a csapatok játékára és a taktikai finomságokra koncentrálni. Én nagyon-nagyon bízom a magyar rendészekben, és abban is, hogy egy szép élmény lesz mindenki számára. Szerintem nem a balhéról fog szólni ez az este.
Még egy rövid kérdés, Feri, szerinted profitálhat ebből bármit is a magyar labdarúgás, hogy itt van nálunk a BL döntő?
Hát abból a szempontból mindenképpen, hogy nyilván a magyar válogatottnak a részsikerei is újra talán fölteszik a térképre a nemzeti csapatunkat, de azt, hogy egyértelműen most Budapest és a Puskás Arénára figyel a teljes futballvilág, ez azért mind az országunknak, mind a labdarúgásunknak azért jelent valamit, hiszen olyan városoknak vagy olyan országoknak azért nem adnak Bajnokok Ligája döntőt, akik nincsenek rajta úgymond a futball térképén. Az, hogy szakmailag mit profitál, azért az ennél mélyebb téma, tehát egy Bajnokok Ligája döntő rendezésétől nem lesz jobb a magyar utánpótlás vagy magyar labdarúgás, de az kétségtelen, hogy szakmailag is érdemes lesz nézni a mérkőzést.
Köszönöm szépen, Feri, téged most elengedünk. Bene Ferencet, a Nemzeti Sport Rádió szakkommentátorát hallották, és akkor most lássuk, hogy mit mondanak a hallgatók. Elsőként Judit. Jó napot kívánok, Judit!
Jó Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztőséget. Örömmel hallgattam a Benne Ferenc úrnak a kommentárját, ezzel kapcsolatosan egyet érthet minden magyar ember, hiszen a magyar sportélet Európa szerte elismert. Ugye az olimpián is, meg az európai bajnokságokon is a sportolóink rendre dobogós helyezéseket érnek el. Na most egy ilyen rendezvény előtt eljönnek a szakértők, és megnézik a körülményeket nagyon-nagyon behatóan. És hát itt tapasztalhatták, hogy csodálatos sportlétesítmény várja a liga mérkőzés szereplőit, és hát csodálattal adóztak a stadionnak a kialakításához, a gyepszőnyeg, az ellátás, a reptéri fogadtatás, tehát egy teljes körű szervezett esemény lesz itt Magyarországon. Az más kérdés, hogy a nagy izgalomban egyes szurkolók vagy csapatok túl tesznek a fair play szabályain, és hát előfordulhatnak nehézségek, de úgy gondoljuk mindannyian, hogy erre is felkészült a magyar nemzet, hogy hát ne legyenek itt kirívó és káros események. Úgyhogy nagyon büszkék lehetünk erre az eseményre, én nekem ez a véleményem.
Nagyon szépen köszönöm, Judit, hogy meg is osztotta velünk ezt, és János mit mond? Jó napot kívánok, János!
Kedves sokan, Tolna János vagyok Debrecenből.
Üdvözlöm!
Annyit szeretnék mondani, hogy óriási sportesemény, történelmi eseménynek tartom, hogy Magyarország és Budapesten egy ilyen esemény, sportesemény történhet, de nem említettük meg azt, és nagyon álságosnak tartom a jelenlegi fővárosi vezetés az élén Karácsony Gergelynek a képmutatását. Hogy milyen büszke, hogy Budapest rendezhet egy ilyen jelentős sportesemény, és hát azt se felejtsük el, hogy főleg a jelenlegi ellenző táborból mennyien kritizálták azt, hogy Orbán Viktor stadiont épít, és hogy milyen pocséklás, és hogy másra kellene tölteni a pénzt, most meg ebben a szerepben tetszelegnek. Úgyhogy hát én ezt szerettem volna mondani.
Hát, nyilván itt ugye önpolitikusokról beszél most elsősorban, de egyébként ma néztem az internetet, hogy hát azért vannak egyébként ellenzői az ilyen sporteseménynek a magyar társadalomban. Nem azt mondom, hogy kirívó számban, és nem azt mondom, hogy a többség, de azért akadnak olyanok a civil életben is, akinek ez egyáltalán nem tetszik. Mondjuk én ezt nem nagyon tudom megfejteni, hogy mi a baj ezzel.
Hát az ilyeneknek gondolom, hogy mindig savanyú a szőlő, valamit mindig kell találni, hogy neki mi nem tetszik, de egyébként meg nyilván öregíti Magyarország hírnevét, Budapestnek a hírnevét, gondolom óriási bevétel, és hát dicsőség, hogy egy ilyet meg tudunk rendezni, és amikor ezeket a stadionokat építette a Orbán kormány, akkor a pocskondiázás, meg akkor a támadás érte őket. Nyilván egy kecskeóban nem lehet futball bajnokságot megrendezni, úgyhogy most lehetnek büszkék arra, hogy Orbán Viktor gondolt a jövőre, mint minden egyéb politikai döntésében is arra, hogy a jövőt nem akkor kell elkezdeni, amikor már ég a fejünk fölött a ház. Köszönöm szépen! Ennyit szerettem.
Én meg még meg akartam kérdezni öntől, hogy melyik csapatnak szurkol a kettő közül?
Hát a franciának biztos, hogy nem, akkor már inkább az Arzenálnak, igazából egyiknek.
De követni fogja?
Valószínű, mert az ilyen neves eseményeket azért nem nézek meg minden futballmeccset, de a nagyobb eseményeket meg szoktam nézni.
Köszönöm szépen, akkor jó szurkolást kívánok.
Én is köszönöm.
Viszont hallásra, és akkor ne feledjék, szombaton 18 órától a Puskás Arénában rendezik meg a BL döntőt, és szokatlan módon, de most azért visszautalnék még az első témánkhoz egyetlen egy SMS erejéig, csak azért, mert hogy igazából nekem sem volt tudomásom erről az információról, úgyhogy ezt felolvasom önöknek, hogy ha ma már nem is lenne idő elmondani, de akkor így most lesz idő, írja Judit, de tudni kell, hogy nemes gesztusként a magyar állam minden hősünknek, akik a második világháborúban elestek, gránit emlékművet állít a síroknál. Köszönjük szépen, Judit, ezt a kiegészítést, és akkor elmondom a holnapi témáinkat, amellyel várjuk majd a hallgatókat. Mit gondol a diák munkáról? A mai fiatalok rugalmas munkát keresnek, és bátran vállalják a magas bérigényüket. Megéri a munkavállalónak és a munkáltatónak is a nyári munka? Ez lesz tehát első témánk. Második témánk, vagy kérdésünk pedig az, hogy ön szerint hogyan lehetne megelőzni a mobilozás miatti közlekedési baleseteket. Szigorúbb büntetés, vagy jobb nevelés kellene. A mai adás szerkesztője Cseszregi Balázs, a hangmérnök Rozbora Zoltán volt, a telefonnál Sebők Tímea és Kobolák Attila fogadta hívásaikat. Nevükben is köszönöm mindenkinek, aki ma telefonált vagy SMS-t írt, a többi kedves hallgatónak pedig a figyelmet, Halász Zsuzsát hallották. Hamarosan a Nemzeti Sport Krónika következik itt a Kossuth Rádióban, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is, viszont hallásra!